Jó tanács. Ferenc Emese, szociális munkás, segítségnyújtó műsora következik.
Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Folytatjuk műsorunkat onnan, ahonnan már ezelőtt két héttel abba hagytuk. Ugye bár tudják a kedves hallgatók, hogy Viktor Frankl mégis mond igent az életre című könyvét ismertetem, és immár a 92. oldalnál tartunk. Vagy hogyan is volt, amikor munkahelyünk előtt egy csoportnyi fegyencet láttunk elhaladni? Milyen nyilvánvalóan mutatkozott meg akkor minden szenvedéssel teli szituáció relatív volta? Mennyire irigyeltük ezeket a fegyenceket viszonylag szabályozott, viszonylag biztonságos, viszonylag higiénikus életükért? Micsoda szomorúsággal gondoltunk arra, hogy nekik minden bizonnyal van alkalmuk rendszeresen tisztálkodni, biztosan van fogkeféjük, ruhakeféjük, vagy pritsük, mindegyiknek saját pritse, havonta kaphatnak postai küldeményeket, irigyeltük őket, mert tudhatták, hogy hol vannak a hozzátartozóik, s tudhatták, hogy életben vannak-e. Nekünk azonban mindezt már régen nélkülöznünk kellett. Vagy mennyire irigyeltük azokat a sorstársainkat, akiknek abban a hatalmas szerencsében volt részük, hogy valamelyik gyárba kerülhettek, ahol fedett helyiségben dolgozhattak. Mennyire reménykedett közülünk mindenki abban, hogy számára is adódhat ilyen életmentő lehetőség. A viszonylagos szerencsének azonban még további fokozata is voltak. Még közöttünk is, akiket külső munkára vezényeltek, irigyelhette a rosszabb beosztásba került egyik bajtársa másikat, mert annak nem kellett azzal a nehézséggel megküzdenie, hogy ragacsos agyakba gázolva, egy meredek lejtőn állva napi 12 órán át egy tábori vasút csilléinek tartalmát lapátolja. Ebben a munkacsoportban volt a legtöbb naponta előforduló sokszor halálos baleset. Egy másik munkacsoporttól azért rettegtek a táborlakók, mert ott kíméletlen munkafelügyelők, mint a féle helyi hagyományt, bevezették a foglyok rendszeres ütlegelését, így már az is viszonylagos szerencsének számított, ha az ember elkerülhette, hogy huzamosabb ideig ott kelljen dolgoznia. Egyszer egy szerencsétlen véletlen folytán én magam is ilyen munkacsoportba kerültem. S úgy vélem, ha 2 óra elteltével egy légiriadó nem kényszerítette volna a felügyelőt, aki épp engem vett kezelésbe, arra, hogy a kiszabott idő előtt leállítsa a munkát, s aztán pedig nem vált volna szükségessé a munkaerő átcsoportosítása, akkor engem minden bizonnyal azon a szánkon vittek volna vissza a táborba, amelyiken a kimerültségtől haldukló vagy már halott bajtársakat szállították. Minden esetre az, hogy egy ilyen helyzetben micsoda megváltást jelentett a légriadót jelző szirén a hangja, még az az ökölvívó sem tudja igazán elképzelni, aki már átélte. Milyen megkönnyebbülés, ha az utolsó pillanatban mégis megszólal a mérkőzés végét jelző gong, s így sikerül elkerülni a kiütés veszélyét. Már azért is hálásak voltunk a sorsnak, ha megkímélt bennünket, akár a legcsekélyebb ijedelemtől. Már akkor is örülhettünk, ha esténként lefekvés előtt módunkban volt megszabadulni a tervektől, ami persze önmagában nem élvezett, már csak azért sem, mert a célból mesztelenre kellett vetköznünk a többnyire fűtetlen barakban, aminek a mennyezetétől gyakran jégcsapok lógtak. S mégis örülnünk kellett, ha ilyenkor nem szólt közbe például régi riadó, aminek következtében hirtelen minden elsötétült körülöttünk, s ez meggátolt bennünket a tetvészkedés befejezésében. Mégpedig, ha félbe kellett hagynunk ezt a tevékenységünket, annak az lehetett a következménye, hogy akár egy fél éjszakán át nem tudtunk aludni. Természetesen a táborélet mindezen szánalmas örömei valójában a Schopenhauer által negatív előjellel használt szerencsét jelenítik, tulajdonképpen a szenvedéstől való mentességet, s azt is, amit ahogyan föntebb láttuk, igencsak relatív értelemben. Igazán pozitív, akár a legcsekélyebb örömet ritkán volt alkalmunk átélni. Pontosan emlékszem rá, hogy egyszer felállítottam egyfajta hangulatmérleget, aminek révén arra az eredményre jutottam, hogy sok-sok hétre visszatekintve csak 2 éltem át igazán örömteli pillanatokat. Az egyik az az eset volt, amikor a munkahelyünkről a táborba visszatérve, hosszadalmas sorban állás után bejutottam a konyha barakba, s ott abba a csoportba tereltek, amelyiknek a szintén fogoly F szakács előtt kellett felsorakoznia. Egy nagy katlan előtt állt, s abból merte a levest a csajkákba, amit az előtte sietve elvonuló bajtársak oda nyújtottak neki. A szakácsok közül ő volt az egyetlen, aki nem tekintett föl az emberre, hogy megnézze éppen kinek a csajkáját tölti fel. Ő volt az egyetlen szakács, aki a leves szó szerint személyre való tekintet nélkül egyformán osztotta, s nem részesítette előnyben személyes barátait vagy honfitársait azáltal, hogy számukra a kondér mélyéről kihalászta volna a krumpli darabokat, hogy aztán a többieknek csak az üres, felvizetett leves jusson felülről. Azonban nincs szándékomban pálcát törni azon foglyok fölött, akik mindenek előtt azt tartották szem előtt, hogy saját köreik tagjainak kedvezhessenek. Kidobhatná az első követ azokra az emberekre, akik a barátaikat részesítik előnyben egy olyan helyzetbe, amelyben emberi életek forogtak kockán, s halál fenyegetett. Senki nem veheti a bátorságot, hogy felemelje az első követ anélkül, hogy legőszintébb becsületességgel át ne gondolná. Bizonyos-e, hogy ő maga ugyanebben a helyzetben másként cselekedett volna. Később, amikor újra rendezett életek volt alkalma élni, tehát hosszú idővel a táborból való szabadulás után, valaki egy képes újságban megjelent fénymásolatot mutatott nekem, amelyik koncentrációs tábor foglyait ábrázolta, akik egymáshoz préselődve feküdtek emeletes ágyaikon. Stompa tekintettel néztek szembe az őket szemlélőkkel. Nem borzasztó ezek a rettenetes arcok, s ez az egész? Hogy-hogy? Kérdeztem, s valóban nem értettem. Mert bennem ebben a pillanatban felötlik egy kép. Hajnali 5 óra van. Kint még sötét éjszaka. Kemény deszkákon fekszem egy földkunyhóban, ahol mintegy 70 bajtársammal együtt kímélőn vagyunk, betegállományban tehát, s így nem kell elhagynunk a tábort, nem vezényelnek bennünket külső munkára. Még a sorakozón sem kell megjelennünk. Egész nap heverhetünk a nekünk jutó keskeny helyen a barakban, szunyókálhatunk, s várhatjuk a naponta egyszer kiosztott, s a kímélőben fekvő betegek számára természetesen csökkentett kenyéradagot s a levest, amit szintén csak egyszer adnak naponta, amit a betegeknek még jobban felvizeznek, s aminek a mennyisége is lényegesen kevesebb. S mégis milyen elégedettek vagyunk, igen, mindennek ellenére milyen boldogok. Miközben testünket egymáshoz préseljük, hogy a legkisebb meleg se menjen veszendőbe, miközben túlságosan apatikusak és lomhák vagyunk ahhoz, hogy egyetlen tagunkat is megmozdítsuk, ha csak nem feltétlenül szükséges, halljuk kintről, a felvonulási tér felől az éles fügyszót és a harsány parancsszavakat, kintről, ahol épp most sorakoznak fel a délutáni műszakból a táborba visszatérő fogolytársaink. S akkor valaki feltépi az ajtót, hóvihar morajlása zúdul a barak belsejébe, s betámolyog egy behavazott alak, egy kimerült bajtársunk, hogy néhány percig megpihenjen az egyik deszkán. Blokkfelelősünk azonban kidobja, mert mindaddig, amíg a foglyoknak sorba kell állniuk, hogy megszámláljak őket, a legszigorúbbak tilos bárkit beengedni a kíméltek számára fenntartott barakba, akinek nincs jog címe az ott tartózkodásra. Mennyire sajnálom akkor ezt a bajtársamat, és mennyire örülök abban a pillanatban, hogy nem én vagyok az ő bőrében, hanem itt lehetek a kímélőben, szúnyókálhatok tovább a gyengélkedők számára fenntartott barakban. Micsoda életmentő lehetőséget jelentett ez a kép, 2 nap kímélet a tábori kórház betegszobájában, s a ráadásul esetleg még 2 további nappal meg is toldották. Nekem azonban akkoriban még több szerencsém volt. Amikor a 4 nap elteltével beosztottak az éjszakai műszakba, ami a biztos halált jelentette volna számomra, hirtelen berontott a barakba a főorvos, és felszólított, hogy jelentkezzem önkéntes orvosi vizsgálatra egy másik táborba, barátaim határozott tanácsai ellenére, s ellentétben majd minden, nem a szakmájában foglalkoztatott, taktikázó kollégámmal, rögtön eldöntöttem, hogy eleget teszek a felszólításnak. Tudtam, hogy egy fizikai munkát végző csoportban rövid időn belül tönkre megyek, s ha már meg kell halnom, legalább legyen értelme a halálomnak. Minden kétséget kizáróan értelmesebbnek tűnt számomra, ha orvosként legalább valamelyest segíthetek beteg bajtársaimon, Mint ez a vegetálás, hogy aztán a végén úgy pusztuljunk el, mint a tábor leghasználhatatlanabb kubikusa, aki akkoriban voltam. Egyszerű számítás eredménye volt számomra csupán ez az elhatározás, amit egyáltalán nem tekintettem hősies áldozatnak. Az egészségügyi altiszt pedig tudtunk nélkül úgy rendelkezett, hogy azt a két orvost, aki önként jelentkezett a Flektis futáborba, elszállításukig a kímélőn kell tartani. Hiszen addigra már olyan legyengült állapotban voltunk, hogy ha nem így tesz, akkor nem néhány orvossal több áll a rendelkezésére, hanem néhány hullával növeli a tábor halottainak számát. Ezeket a jeleneteket varázsolt a lelki szemeim elé az emlékezet, amikor elém tették a koncentrációs táborban készült képeket. És mindezt elkezdtem mesélni, míg meg nem értettek, és azt is felfogták, miért mondom, hogy amit a kép ábrázol, messze nem olyan borzasztó, sőt még azt is el tudom képzelni, hogy ott azok az emberek egyáltalán nem érezték magukat egyértelműen boldogtalannak. Az előbb már beszéltünk arról a nagymérvű elértéktelenedésről, aminek minden áldozatul esik, ami nem függ össze közvetlenül az ember saját és a hozzá érzelmileg közel állók életben maradásával. S ez az elértéktelenedés magát az embert, az adott szemét sem kíméli. Ő sem képes kivonni magát azon szellemi zűrzavar kavarodottságából, amelyben olybá tűnik, hogy minden érték a megkérdőjelezhetőség mélységes szakadékába zuhan. Az egész környező világ azt sugallja, hogy már régen tudni sem akar az emberi élet értékéről, az emberi személy méltóságáról. Ez a világ az embert egy tömegeket kiirtani szándékozó, politika akarat nélkül tárgyává degradálja, s ezen végső cél elérése előtt nem akar mást, mint hogy a halálra szántak fizikai teljesítő képességének utolsó tartalékát is kihasználja. Nos, ezen általános szuggesztió hatására végül mi magunk is megítéljük, megéljük saját énünk elértéktelenedését. Az ember a koncentrációs táborban elveszíti annak biztos tudatát, hogy létezik-e még egyáltalán minden szubjektum, nem beszélve arról, hogy létezik-e még belső szabadsággal és személyes értékekkel rendelkező szellemi lényként, ha csak minden erejét összeszedve nem szegezi szembe ezzel az érzéssel önön értékes voltának hitét. Már csupán úgy éli meg önmagát, mint aki nem több egy nagy tömeg apró részénél, létezése a csordalét színvonalára süllyed. Anélkül, hogy ezeknek az embereknek módjuk lenne gondolkodni, vagy saját akaratukat véghez vinni, ide-oda űzik össze, majd szétterelik őket, mint egy birkanyájat. Tőled jobbra is balra, előtted is mögötted egy kicsi, ám felfegyverzett, rafinált és szadista csaholó falka leselkedik, amelyik ordítozva, csizmasarkok rugásai és puskatus ütlegelése közepette szakadatlanul hajszol hol előre, hol hátra. Úgy éreztük magunkat, mint egy nyáj birkái, akik csak egyetlen dolgot ismernek, gondolnak és akarnak. Kivédeni a kutyák támadásait, és hogy, ha végre nyugtuk van, szabálhassanak valamit. És ahogy a minden birka félelmében a nyáj közepébe igyekszik furakodni, úgy tülekedtünk mi is az ötös sorok közepére, lehetőleg az egész menetoszlop közepébe, mert így esélyünk lehetett arra, hogy elkerüljük a menetoszlop mellett annak élén vagy hátul bennünket kísérő őrök ütlegeléseit. Mindemellett a középút megszerzett helynek volt még egy nem kevésbé becsületendő előnye. A szél elől is védelmet nyújtott. Így nem csak a szuggesztióval magyarázható, ha az ember a koncentrációs táborban arra törekszik, hogy a szó szoros értelmében feloldódjon a tömegben, hanem önön élete megmentésére való törekvése is több tekintetben erre indítja. Ötösével feloldódni az ötös sarokban. Ezt a fogoly hamarosan, mint egy mechanikusan cselekszi. Arra azonban tudatosan törekszik, hogy elvegyüljön a tömegben. Ezzel tesz ugyanis eleget a táborban az önvédelem elsődleges parancsolatának. Csak fel ne tűnjön az ember, csak nehogy valamilyen aprósággal, legyen az bár a legjelentéktelenebb dolog, magára irányítsa az SS figyelmét. Természetesen vannak olyan időszakok, amelyekben szükséges és lehetséges, hogy az ember távol tartsa magát a tömegtől. Ismeretes, hogy a sorstársak tömegével való szakadatlan együttlét, az, hogy mindig a hétköznapok legbanálisabb teendői közepette is állandóan el kell viselnünk a többiek jelenlétét, kiváltja azt az ellenállhatatlan törekvést, hogy az ember legalább így rövid időre kiszabaduljon ebből a kényszerű együttlétből. Az egyedüllét iránti mélységes vágy fogja el az embert, a vágy, hogy magára maradhasson a saját gondolataival. Egy darabka magányosság utáni vágyakozás uralkodik el az emberen. Amikor egy másik bajor táborba szállítottak, egy úgynevezett kímélő lágerbe, amelyikben végre minden pusztító flektiszusz járvány dúlt, orvosként dolgoztam, időnként abban a szerencsében részesültem, hogy legalább percekre visszahúzódhattam az olyannyira vágyott magányba. Egy földkunyhóban, a barakban összezsúfoltan feküdt, mint egy 50 bajtársunk magas lázzal, delíriumos állapotban. Emögött a barak mögött volt egy kis, csöndes hely a dupla szögesdrót kerítés egyik szögletében. Ott néhány szövegből és faágakból össze eszkabáltak egy sátorfélécs, oda dobták azt a fél tucatnyi hullát, akik a mi kis táborunkban naponta keletkeztek. Volt ott egy akna is a föld alatt lefektetett vízvezeték számára, amit fából készült fedéllel fedtek be. Ide telepettem le mindig, ha csak rövid időre is valahányszor nélkülözni tudták orvosi tevékenységemet a barakban. Ott kuporogtam, s onnan néztem, a szögesdrót megszokott látványán túl, a bajortáj távoli zöldellő és virágos mezőit, s a messziről kéklő dombokat. Ott ültem vágyaim álmait álmodva, s gondolataimat messze északra, északkeletre küldtem, mert úgy véltem, szeretteim arra lehetnek valahol, ahol azonban most csak borzongatóan bizarr formájú felhőket láthattam. Egyáltalán nem zavartak a tetves tetemek, amelyek nem messze tőlem hevertek. Csak az őr léptei ragadtak ki álmaimból, aki időről időre őrjáratot tartott a szöges drót mentén, vagy olykor a barakból felhangzó hívás, ami visszarendelt a betegek körzetébe, hogy a karanténban fekvő betegek számára átvegyem a táborba épp most érkezett gyógyszereket, őcs talán egyszer 10 tablettányi aszpirint, vagy kardiazol pótlást, ennyit több napra és 50 beteg számára. Elmentem a gyógyszerekért, s aztán vizitet tartottam. Mentem egyik betegtől a másikig, megtapintottam a pulzusukat, súlyos állapotban lévőknek oda nyújtottam egy fél tabletta gyógyszert, a legsúlyosabb betegeknek semennyit, hiszen rajtuk már nem segített volna, s másoktól vontam volna meg a gyógyulás esélyét, akiknek a felgyógyulásában talán még lehetett reménykedni, s a kevésbé szenvedőknek sem tudtam adni semmit, néhány biztató szót csupán. Így vonszoltam magam egyik bajtársamtól a másikig, magam is teljesen legyengülve, teljesen leromlott fizikai állapotban, hiszen én magam is most lábaltam ki egy súlyos betegségből. S aztán egy időre újra visszavonultam magányomba, s leültem a vízakna fafedelére. Ez az akna egyébként egyszer 3 bajtársunk életét mentette meg. Röviddel a tábor felszabadítása előtt még tömegestől állították össze a szállítmányokat. 3 bajtársunk megpróbálta elkerülni az elszállítás veszélyét, s erre meg is volt minden okuk. Nos, bemásztak ebbe a vízaknába, s ott bújtak el a táborőrség elől, amelyik az egész körzetet átkutatta utánuk. Én magam pedig ezekben az izgalmas percekben látszólag a legnagyobb nyugalommal üldögéltem az akna fedelén, kitartóan törekedve arra, hogy semmibe vegyem a bizalmatlanul körül kémlelő őröket, akik, bár az első pillanatban úgy tűnt, hogy gyanút fogtak, s már-már fel akarták emelni az akna fedelét, de aztán mégis meggondolták magukat, s elhaladtak előttem. Én pedig ott ültem alázatos tekintettel, ártatlan képpel és hatásosan eljátszott fesztelenséggel, kavicsokat dobáltam a szöges drót rácsára. Az egyik őr egy másodpercre megtorpant, amint így látott engem, aztán rögtön el is fordult, amint észrevette gyanakvását eloszlató pillantásomat, és tovább sietett. A mélyben meghúzódó 3 bajtársamnak pedig hamarosan jelezhettem, hogy a legnagyobb veszélyen már túl vagyunk. Kedves hallgatók, innen folytatjuk 2 hét múlva. További szép napot és jó rádiózást kívánok Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Miért mentem tőled el? Már nem tudom, de félek. Nem várod senki rám, hova visszatérek. De hívnak az otthoni fények, elfelejteni végleg az el nem múló éjszakát, a kínzó vágy szavát. Nincs újabb állomás, megfáradt már a léptem, megcsalt sok széles út, sehová nem értem. De hallom a hangod az ében, hát gyújts reményt a sötétben, a visszatérők csillagát küld az égen át. Tudom, itt voltál velem, soha nem hagytál el engem, örök éj várt volna tám, ha te nem vigyázol rám. Jézus, érzem, hogy itt vagy velem, érzem, hogy fogod kezem, érzem, hogy hozzád érkezem. Jézus, érzem, hogy itt vagy velem, érzem, hogy fogod kezem, érzem, hogy hozzád érkezem. Megtérő szolgaként ismerj el országodban, nem vágyom többre már ölelő karodban. Te, aki vársz rám az égben, vezesd a földön a léptem, az álmok tébet városán, a hosszú tér után. Tudom, itt voltál velem, soha nem hagytál el engem, örök éj várt volna tám, ha te nem vigyázol rám. Jézus, érzem, hogy itt vagy velem, érzem, hogy fogod kezem, érzem, hogy hozzád érkezem. Jézus, érzem, hogy itt vagy velem, érzem, hogy fogod kezem, érzem, hogy hozzád érkezem. Ne engedj visszanéznem, ha újra hív a tél. Engedj ma átlépnem a remény küszöbét.